Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Fogadjuk szeretettel a Jókai Általános Iskola 8. osztályának szolgálatát.
Túrmezei Erzsébet, otthonom. Otthonom a templom. Ajtaján belépve mindig hazaérek, ismerősen csendül fülemben az ének. Mintha minden hangja simogatás lenne, égi atyám keze simogat meg benne. Megterített asztal. Éhező mellőle sose kell feléhen, megelégedhetik mennyei kenyéren. Élet kenyerével, élet italával, igében, szentségben, Krisztussal magával.
Mesterem műhelye, azért keresem fel, hogy kezébe vegyem, hogy régi emberből új emberré tegyem, hogy míg templomát látogatom híven, templommá formálja egész bűnös szívem. Otthonom a templom, mennyei otthonom, halvány földi mása, drága tükörképe, szent hívogatása. Míg egykor mennyei hajlékot befogad, köszönöm, Istenem, földi hajlékodat.
Uram, ebben az okos korban ne engedd elbutulni néped. Üres emberi szó, el nem émítsa szent ígéret. És ebben a jól lakott korban ne engedd meg, hogy éhen haljunk, táplálj mennyi eledeleddel, hogy pusztulásban ezuhanjunk.
És ebben a jéghideg korban adj nekünk lángoló szívet, hogy szereteted melegít árassza, aki a földön, a tied. S Urunk, ebben a fáradt korban adj új tettekre erőt nekünk, és légy a mi erőnk te magad, halankadunk, ha elcsükkedünk.
Megköszönve a Jókai Általános Iskolás gyermekeknek, ifjaknak a közöttünk elvégzett szolgálatát, Isten áldja meg minden munkájukat az iskola falai között éppen úgy, mint itt a gyülekezet templomában. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, ugyanint az írva található Mózes első könyvének 3. részének első 15 versében.
A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten: ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak: dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefa levelet fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kertfái között.
De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte: hol vagy? Az ember így felelt: meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte: ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért tettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól: mit tettél? Az asszony így felelt: a kígyó szedett rá, ezért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak: mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között, hasadon jár, és port tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted, és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.
Isten tegye áldottá az ő drága szent igéjét minnyájunk lelki épülésére. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged és áldunk téged azért a szeretetedért, hogy minden körülmények között hordozod életünket. Hálát szeretnénk adni neked az elmúlt hét minden egyes órájáért, percéért, hogy a miénk voltál és velünk voltál, akár bánat, gond vagy öröm volt a mi életünknek ajándéka. Drága mennyei édesatyánk, ó, bárcsak mi is mindig oda tudnánk állni te melléd, de Urunk, mi erőtelenek vagyunk, mert a bűnt hordozzuk magunkba, ami erőtelenné tesz minnyájunkat. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és kérünk téged, hogy az újjáteremtésnek szent munkáját végezd el, ezen az Isten tiszteleten is minnyájunk lelkébe, gondolatába, hogy azok a gondolatok, amelyek nem az Istentől való gondolatok, s azok az életutak, amelyek nem Istennek tetsző életutak, Urunk, hadd változhassanak meg igéd és szent lelkednek újjáteremtő ereje által, amit a kapernaumi százados is mondta egykor: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Urunk, mi is szeretnénk most így aláhajlani, de kérni azt az egy szót, hogy szólj, Urunk, hogy attól újjá lehessünk. Így szeretnénk kérni az Úr Jézus Krisztus nevében, Atyánk, akit elküldtél ebbe a megromlott világba, hogy úttá, életté, igazságá, valóságá lehessen, igazi élő viszonyítási ponttá. Engedd meg, Urunk, hogy a te igédet be tudjuk fogadni, s magunkkal tudjuk vinni, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk. Kérünk, Urunk, áld meg az ige hirdetőjét, áld és szenteld meg szívét, lelkét, gondolatait, erősítsd meg őt az ige hirdetés szolgálatában, s könyörgünk, Urunk, mi magunkért is, mint ige hallgatók, Urunk, szentelj meg bennünket, mert sem jó cselekedetek által, sem emberi jóság által nem tudunk eljutni te hozzád, ha csak te meg nem könyörülsz mi rajtunk. Jövel, teremtő Szentlélek, színültig töltsd be a mi szíveinket éppen, hogy ne legyünk közöttünk bánatos, erőtelen, testi-lelki beteg, hanem, Urunk, te benne tudjunk megépülni, felgyógyulni és megvigasztalódni. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, áld meg Isten tiszteletünket, ígére figyelésünket. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében. Először János evangéliuma 8. részéből, a 44. versből, majd Mózes 2. könyvének 20. részéből, a 16. versből. Jézus mondja, ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Kedves testvéreim, a mai alkalommal eljutottunk a 10 parancsolatról szóló sorozatunkban a 9. parancsolatig, és ha szűken csak az igét nézzük, a 2 Mózes 20.16-ot, azt gondolhatnánk, hogy ez a parancsolat pusztán a bírósági eljárásokban történő hamis tanúzást, vagy az ottani hazugságot tiltja. De ha megnézzük a napi gyakorlatot, és mindazt, amivel naponként találkozunk, hát látjuk, hogy nem csak ezen háborodunk fel, ha ilyen történik. Ha meghalljuk azt a mondatot, hogy nem hazudtam én, csak nem tártam fel az igazság minden részletét, akkor nyilvánvalóan felháborodunk. Egy ország háborodott fel ezen a mondaton, mert ezzel magyarázták az előző mondatot, amely úgy hangzott, hogy hazudtunk reggel, délben, meg este. Hát nyilvánvaló, hogy felháborodik az ember, igazságérzetét ez zavarja, és látjuk, hogy nem csak a bírósági tárgyalásokon történő hazugság, hanem mindenfajta hazugság sérti az ember igazságérzetét, de nem csak a mi igazságérzetünket, hanem az Isten igazságérzetét is, és az Isten igazságát is. Látjuk a Szentírásból, hogy nagyon sok helyen tiltja nem csak a hamis tanúzást, hanem a hazugságnak minden formáját. A hamis tanúzásra látunk példákat az Ószövetségben, az Új Szövetségben egyaránt, csak kettőt szeretnék kiemelni, amikor mindkét embernek az életébe került az, hogy valakik hamisan tanúskodtak ellene. Nábót történetét ismerjük az Ószövetségből, akinek a szőlőjét kiszemelte Áháb király, és nem tudta másként megszerezni, mivel az atyai örökség volt, nem volt eladható, ezért aztán megölette, hamis tanukat állítatott, és megölette Nábótot. Vagy gondoljunk a Sanhedrinnek, a zsidó nagytanácsnak a szánalmas próbálkozására, amikor Jézust akarták eltenni az útból hamis tanúk által. De azt látjuk a Szentírásnak a teljes összefüggésében, hogy Isten igazsága és valósága minden hazugsággal szemben áll, és minden hazugságot tilt. Ebbe a parancsolatba pedig tetszik, nem tetszik, beletartozik az igazság, a valóság bármilyen formában történő eltorzítása. És hadd legyek most nagyon konkrét, és hadd mondjak néhány példát. Az igazságnak a letagadása, a fals és ellenőrizetlen információk átadása, a pletyka, a velünk történt eseményeknek a kiszínezése, amikor másoknak azt elmondjuk, a 9. parancsolat hatája alá tartozik a rágalmazás, és még az úgynevezett kegyes hazugság is. Sok-sok mindent sorolhatnánk még itt fel, és manapság, amikor az adott szó és úgy általában a szavak devalválódásának idejét éljük, könnyen átsiklunk dolgok felett, és könnyen felmentjük magunkat. Pedig az Úr Jézus rámutat a felolvasott igében, a János 8.44-ben, hogy minden hazugság eredete, atya az ördög. A görög szöveg úgy nevezi őt, hogy diabolos, amit szó szerint fordíthatunk úgy, hogy szétdobáló, tönkretevő, összezavaró, aki összekeveri és összemossa a dolgokat. Ellentétben Istennel, aki mindig különbséget tesz, aki mindig elválaszt, aki mindig világosan szól. Gondoljunk a teremtés első 3 napjára. Isten nem összekavarta és nem összezavarta a dolgokat, hanem rendet, kozmoszt teremtett. Elválasztotta a világosságot a sötétségtől, elválasztotta a fenti vizeket a lenti vizektől, elválasztotta a szárazföldet a tengertől. Ezzel szemben manapság azt látjuk különösen is, hogy a sátán igyekszik mindent, amit Isten jól megalkotott, összekeverni, szétdobálni, összemosni, hogy az ember a végén már azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. A nagy szabadság harcainkban ide jutottunk. Aki ismeri a gender ideológiának a lényegét, az nagyon jól tudja, hogy mit értek az alatt, amikor azt mondom, hogy azt akarják, hogy azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e vagy lányok. Itt tartunk, kedves testvéreim, amikor engedünk annak, hogy a diabolosz összezavarjon bennünket. Azt kell látnunk, hogy minden kicsi vagy nagy hazugságunkkal ahhoz a lényhez társulunk, aki a maga őshazugságával jelenlegi nyomorúságaink okára, a bűnre, az Isten elleni lázadásra rávette az első emberpárt. És legyünk nagyon őszinték, kedves testvéreim, ne csak Ádám és Éva fölött törjünk most pálcát. Nem mondhatja egyikünk sem, és én sem mondhatom azt, hogy ha én lettem volna ott, akkor még mindig az Édenkertben lennénk. Én magam is úgy állok itt a szószéken, mint megigazított bűnös. Azzal az alázattal szeretnék erről a nagyon jól ismert történetről Isten szent lelkét segítségül hívva beszélni, mint aki megtapasztalta, hogy milyen az, amikor a kísértő elbuktat, milyen az, amikor nem ismerve az ellenséget belelépek a csapdáiba, de aki azt is megtapasztaltam, hogy Jézus Krisztus vérében minden bűnömre van bocsánat, és minden bukás után belé kapaszkodva fel tudok állni. Azonban azzal az alázattal kell megállnom és megállnunk ezelőtt a történet előtt, hogy elismerjük, hogy magunktól képtelenek vagyunk ellenállni és győzni, de meglássuk azt is, hogy Jézussal tudunk győzedelmeskedni. Ehhez azonban meg kell ismernünk az ellenség működési mechanizmusát, mert hány és hány csatát vesztettek el a világtörténelemben úgy, hogy alábecsülték az ellenség erejét, hogy jobbnak, erősebbnek, nagyobbnak gondolták magukat az ellenfélnél. Nekünk is meg kell ismernünk azt, hogy hogyan működik a sátán, hogyan akar bennünket becsapni, hogy aztán hatékonyan védekezhessünk vele szemben. Ahhoz, hogy győzelmet arathassunk, azt írja Calvin a János kommentárjában, először is azzal kell számot vetnünk, hogy milyen ellenséggel állunk harcban. Azután pedig Krisztushoz, mint vezérünkhöz kell folyamodnunk, oltalomért, akinek zászlaja alatt hadakozunk. Ezzel a lélekkel és ezzel a szándékkal vizsgáljuk most meg, kedves testvéreim, ezt a jól ismert történetet, az első hazugság történetét. Hogyha megnézzük a teremtés történetet, tudjuk, hogy Isten két különleges fát helyezett el az Éden kertjében, a jó és gonosz tudásának fáját és az élet fáját. Az élet fáját úgy helyezte el, hogy arról bármikor vehetett az ember és minden más fáról is, kivéve a jó és gonosz tudásának fájáról. Nyilván azért, mert Isten szabad akaratot adott az embernek, és azt akarta, hogy önként válassza az Istennel járásnak az örömét, szeretetből és önként kövesse az ő teremtőjét. Mert a jó és gonosz tudásának fája és annak a tilalma az nem a tudástól akarta eltiltani az embert. Sokan tévesen ezt gondolják, és ma is, ha megkérdezzük az utca emberét, azt mondják, hát a tudás fáját tiltotta el az embertől. Nem. Isten nem akarja, hogy tudatlanok legyünk. Bár sokan küzdenek érte, igen, keményen, hogy tudatlanok maradjanak, de Isten nem akarja, hogy tudatlanok maradjunk. Isten azt akarta, hogy megismerjük, és teljesen birtokba vegyük azt a csodálatos világot, amit nekünk teremtett. Isten nem a tudást tiltja el tőlünk. A jó és gonosz tudásának fája arról szólt, hogy ki mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten azt akarta, már az első emberpártól is, és tőlünk is ezt várja, hogy bízzunk benne annyira, hogy elhiggyük, hogy amit ő jónak mond, az nekünk is jó. És amit ő rossznak mond, az nekünk is rossz. Erről szólt ez a döntés. Ki mondja meg a te életedben, ki mondja meg az én életemben, hogy mi a jó és mi a rossz. Aztán a János 8.44 alapján látjuk, hogy mi a sátánnak a fő célja. Emberölő volt kezdettől fogva, mondja az Úr Jézus. Tökéletesen lerántja a leplet minden mesterkedésről. Nyilvánvalóan elmondja, hogy a sátán fő célja, hogy a legkedvesebb teremtményt, az embert elszakítsa teremtőjétől, és ugyanabba a lázadásba taszítsa, amit ő maga, az ördög, annak idején elkezdett. Ádámmal elhiteti, hogy maga lehet önmaga istene, de aztán a végén oda jut az ember és az emberiség, hogy Isten helyett és a teremtő helyett végül is a sátánt imádja. A sátán célja az ember kifosztása, tönkretétele, megölése minden módon, és a végső cél ezen keresztül is nem más, mint hogy Isten dicsőségét megrabolja. És az eszközökre is rávilágít az Úr Jézus, tökéletesen megmutatja, a hazugság a sátán legfőbb eszköze, a megtévesztés, a félrevezetés, a féligasság. Vagy ahogy valaki fogalmazott, a 99%-os igazság a legnagyobb hazugság, mert azt veszi be az ember a legkönnyebben. Ugyanúgy, mint a mérgeknél, amikor a rágcsálókat próbálják kiirtani, jó ételbe csak 1% mérget kevernek, de az éppen elég ahhoz, hogy elpusztuljon az az állat. És aztán, ha megnézzük a bűneset történetét magát, akkor azt látjuk, hogy már az első mozzanattal a felforgató, a szétdobáló, a diabolosz már a teremtési rendet támadja, ugyanis nem Ádámot állítja döntéshelyzet elé, nem vele kezd alkudozni, hanem Évát szólítja meg. Nagyon érdekes, én is egy igehirdetésben hallottam ezt a jól ismert történetet magyarázva, hogy ez már a teremtési rend ellen szólt. Ez már a teremtési rend felforgatásáról szólt, hogy Évát szólította meg. Pál apostol ugyanis a leveleiben a teremtési rend alapján tanítja, hogy mint a család fejének, a férnek kell hordoznia a döntés felelősségét. Végre egy döntés, amit egyedül hozhatok meg, gondolhatta magában Éva. Már azzal, hogy őt szólította meg, megnyerte magának őt a sátán. És ez így van ma is, kedves testvéreim, a sátán a kísértések alkalmával úgy tünteti fel magát, mint aki a javunkat akarja, mint aki a mi jóltevőnk akar lenni. A teremtési rendet támadja először a sátán, és azon belül is a házasságot. És meg is lesz majd az eredménye a bűneset után. Mert megjelenik a félelem, megjelenik a kiszolgáltatottság érzése, és a legbensőségesebb szeretett kapcsolatban élők elkezdik egymást vádolni. Valóban sikerül a sátánnak már ott az édenkertben a legszentebb földi köteléket, a házasságot aláaknáznia. Azt mondja a sátán tulajdonképpen Évának, a férjedtől függetlenül dönthetsz. Nincs szükséged férfira, légy te férfi. Elmondhatjuk tehát, hogy a sátán volt az első feminista, és nagyon jól működött. Aztán azt látjuk a történet folytatásában, hogy az ellenségnek már az első mondata is hazugság. Valaki így fogalmazta, a sátánnak azt sem szabad elhinni, amit kérdez. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Nyilvánvaló, hogy a kert minden fájáról ehetett Ádám és Éva kivéve egyről. Azonban ezt az egyet úgy állítja be a sátán, és éppen ez a kísértésnek a lényege, mintha ettől az egytől függne a boldogságunk. Úgy állítja be ezt az egyetlen fát, mint mindennek a lényegét, mintha a többi fa semmit nem érne. Mintha ott sem lennének. És ma is ezt akarja elhitetni velünk. Isten ajándékait értéktelennek akarja láttatni. És éppen ezáltal akarja a hálátlanságot kiváltani a szívünkből, és ha már hálátlanok vagyunk, akkor könnyen leszünk elégedetlenek, és ha már elégedetlenek vagyunk, akkor kísérthetők vagyunk. és a kísértés megfogalván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Ezért azt kell látnunk, kedves testvéreim, és érdemes ezt rögzítenünk magunkban, hogy a kísértésnek és a bűnnek a legjobb ellenszere az Isten iránti hála, és a vele való megelégedettség. A sátán célja szó szerint az, hogy ne lásd a fától az erdőt. Hogy ne lásd a kísértés fájától az Isten ajándékainak az erdejét. Hogy ne vedd észre, hogy eddig már mennyi mindent ajándékozott neked Isten. Hogy ne ezekkel élj, hogy ne ezekkel élj jól, hogy ne ezekért légy hálás, hanem azt az egy dolgot lásd mindennek, és aztán ezen az egyen keresztül be tudja akasztani az életedbe a horgot. Elhangzik, kedves testvéreim, a bűneset alkalmával, az első kísértés alkalmával, a világtörténelem első kérdése. Ha megnézzük addig Mózes első könyvét, az előző fejezeteket, sehol nem találkozunk kérdéssel. Csak kijelentés van. Csak Isten szava van, csak Isten által teremtett rend van, és ebben a rendben minden igen jó. Nincs kétség, nincs kérdés, nincs kételj, nincs bizonytalanság. Amit Isten kimond, az megvalósul, és az tökéletes és jó. Isten kijelent, felszólít, legyen világosság, és lesz világosság. Teremt és alkot. A sátán ezzel szemben kérdez, megkérdőjelez, rombol és tönkretesz. És milyen érdekes az, amikor azt látjuk, hogy a sátán csak egy kis dolgot változtat meg az Isten szavában, az Isten kijelentésében. A mondat végére pont vagy felkiáltójel helyett csak egy kérdőjel kerül, de mennyire más lesz már innentől kezdve a mondat értelme. Ugyanúgy, mint amikor a hétköznapokban gyakran esem abba a hibába, hogy olvasom a szalagcímeket az újságosnál, és nem nézem meg a mondat végén az írásjelet. És sok-sok információ van, és ledevet, tényleg ez történt? Ja, ott a kérdőjel, bocsánat, akkor így már egészen mást jelent. És milyen sokszor nem veszük észre ezt a kérdőjelet. Amikor Istennek ott vannak az ígéretei, a kijelentései, az áldásai a mai napunkra, vagy az életünkre nézve, és a sátán semmi más nem tesz, csak a végére oda bígyezt egy kérdőjelet. Csak ugyan, azt mondta az Isten. Jól értetted az Istent? Neked mondta azt Isten? Az első célja tehát a kérdéssel az a sátánnak, hogy elbizonytalanítson Istennel szemben. Biztosan azt mondta Isten? Biztos jól értettem? Biztos, hogy nekem sem szabad, ha mindenki másnak szabad? Biztos, hogy szeret engem az az Isten, aki eltilt tőlem valamit? Biztosan szeret az az Isten, aki ezt vagy azt megengedi az életemben? És miután elbizonytalanít, következik a bizalmatlanná tétel. A bizonytalanságból bizalmatlanság lesz. A célja, hogy megvonjuk a bizalmunkat Istentől, és ha már megvontuk a bizalmunkat, akkor ő készségesen kínálja a lehetőséget, hát bízz bennem, majd én boldoggá teszlek. Majd én megadom neked azt, amit Isten nem ad meg. Majd én megadom neked most, amit Isten még most nem akar neked adni. Végül azt látjuk, hogyha tovább vizsgáljuk a bűneset történetét, hogy arra vetemedik a sátán, hogy nem csak kérdez, megkérdőjelez, hanem egyenesen hazugnak állítja be Istent, azt mondja, hogy nem úgy lesz, ahogy Isten mondta. Bizony, nem haltok meg. Nem mondott Isten igazat. Nem lesz a bűnnek következménye. Nyugodtan lázadj Isten ellen, úgyse lesz semmi baj. Bizony, nem haltok meg. Ez az egyik legősibb hazugság, amely azóta az eltelt 6000 évben újra és újra felüti a fejét. Azt látjuk, hogy a sátán céljai mit sem változtak, a tartalom ugyanaz, csak a forma változik az évezredek alatt. Mi ennek a 6000 éves hazugságnak a mai verziója? Bizony, nem haltok meg. Szavazz rám, és örökké fogsz élni. És ez nem egy légből kapott mondat. Az Egyesült Államokban néhány hónappal ezelőtt olvastam az interneten, megalakult egy új párt, az a neve, hogy Transhumanista Párt, aminek az elnöke, a vezetője sajnos egy magyar származású ember, és ő a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban ezzel kampányol. Szavazz rám, és örökké fogsz élni. És nevethetünk és mosolyoghatunk rajta, de ő elmondja, hogy ő nem akar még 2016-ban elnök lenni, csak ismertséget szeretne. Ő majd 2020-ra szeretne elnök lenni, és az amerikai gazdaság nagy részét és annak bevételeit a transhumanizmus fejlesztésébe szeretné becsatornázni, melynek a célja az, hogy az ember halhatatlanná váljon. És ennek leírja a technikai feltételeit, és leírja azt, hogy ebből mennyi minden adott. Ez nem science fiction, ez mai valóság. És gondoljunk majd bele, hogy ha ez valamilyen módon elérhető lesz, hányan fogják bekapni ezt a horgot? Mondván, hogy hát akkor én Isten nélkül is élhetek örökké. Nekem nincs szükségem Istenre ahhoz, hogy örökké éljek. És nem az a hazugság, hogy ezt ne tudnák valamilyen módon elérni, hanem az a hazugság, hogy egy tál lencséért megint azt akarja a sátán, hogy eladjuk az örökségünket. Mert azért a lábjegyzetben ott van persze a programban, 8-as betűmérettel, hogy hát ez 1000 év egyenlőre. És mi 1000 év az örökké valósághoz képest. De nyilván, akinek nincsen kapcsolata Istennel, aki nem ismeri az élő Istent, annak a 80-70 évhez képest az 1000 év micsoda lehetőség. Kapva kapnak majd az alkalmon. De azért megint ott van, látjuk az a 99%-os igazság. Hát örök életet azért nem tudunk adni, 1000 évet próbálunk, minden technikai fejlesztésünk következtében, majd valamikor, de szavazz rám, és akkor örökké fogsz élni. Hallgass rám, és akkor nem fogsz meghalni, ugye? 6000 évvel ezelőtt ugyanez a mondat hangzott el egy kicsit másként, és akkor hallgatott rá az ember. És végül az utolsó szög az emberiség koporsójában a hiúság felébresztése. Amikor azt mondja a sátán, olyanok lesztek, mint az Isten. Ti döntitek el, hogy mi a jó, és mi a rossz. Az emberiség összes próbálkozása a halhatatlanná és az Istenné válásra ennek a hazugságnak az elhívésében gyökeredzik. És miközben Istennek hiszi magát az ember, vagy próbál Istent játszani, észre sem veszi, hogy tönkreteszi a körülötte élőket, a teremtett világot, és végső soron a saját életét is. A 20. század úgy gondolom, hogy ékes bizonyítékokkal szolgált arra, hogy micsoda hazugság, hogy az ember Istenné válhat. És csak néhány példát szeretnék kiemelni a 20. század történetéből, amit érdemes megfontolnunk, hogy lássuk, mennyire nem érdemes erre a hazugságra hallgatni. Gondoljunk a hajóra, amiről azt mondták, hogy Isten nélkül épült fel, és Isten sem tudja elsüllyeszteni. Vagy gondoljunk az elméletileg egyre jobbá evolválódó, fejlődő emberiségre, amelyik 2 világégésben annyi életet semmisített meg, mint az előző évszázadok összes háborúja. Vagy gondoljunk arra a 2 diktatúrára, amely földi mennyországot ígért, persze Isten nélkül, és ezt még 200 millió ember élete árán sem tudta megvalósítani. Hát ennyire jut az ember a nagy Istentől való függetlenedési törekvéseiben. El tudjuk érni azt, hogy elpusztítjuk saját magunkat. Valóban hihetetlenül nagy eredmény. De milyen jó, kedves testvéreim, hogy nem itt végződik a bűnesett története, és nem véletlenül olvasták fel a 15. verset. Az ős evangéliumot, az ősi örömhír, amikor Isten azt mondta, hogy nem engedem, hogy a sátáné legyen az utolsó szó. Nem engedem, hogy azt a teremtettséget, amit én a magam dicsőségére alkottam, a sátán elvegye tőlem. El fogom küldeni az én fiamat, aki a világ mindenség rendjét helyreállítja, és visszahódít mindent nekem. Mert ahogy valaki megfogalmazta egyszer, Jézus visszajövetelekor semmi más nem fog történni, mint hogy visszajön az Úr, és mindenre ráteszi a kezét, és azt mondja, enyém, enyém, enyém. Mondhatja ezt már a te életedről? Mondhatod-e jó szívvel azt, hogy igen, az életemben és halálomban egyetlen egy vigasztalásom, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Mert ezért küldte, ami mennyei atyánk az Úr Jézust. A bűneset után már rögtön megígérte, hogy küld szabadítót, hogy küld megváltót, és nem hagy bennünket a sátán hatalmában. Az 1 Mózes 3.15-ből következik a János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És tudjuk a Szentírásból, és tapasztaljuk életünk minden napján, akik Jézussal járunk, hogy az Úr Jézus a kereszten tökéletes győzelmet aratott a sátán felett. És ebből a győzelemből mi magunk is meríthetünk minden nap erőt a kísértések óráiban, hogy mi is győztesen harcolhassuk meg a hitnek szép harcát. És ne feledkezzünk el János első levele 3. részéről és a 8. versről sem, ahol azt mondja az ige, hogy azért jött az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hát engedjük neki, hogy kezdje velünk, kezdje bennünk. És ha már reformáció ünnepére készülünk, aminek szintén az a lényege, hogy kezdődjön bennem, kezdődjön velem a reformáció, én kezdjem el visszaalakítani az életemet az Isten igéjéhez, akkor engedjük ugyanúgy Jézus Krisztusnak a saját életünkben, hogy kezdje el lerombolni az ördög munkáit, és ne hagyja üresen a mi szívünket. Töltse be az ő szent lelkével, és kezdjük el keresni, ahogy a Máté evangéliumában bíztat rá, az ő országát, az ő uralmát, hogy hogyan valósulhatna meg az életem különböző területein az ő uralma, az ő igazsága, az ő valósága a sátán hazugságaival szemben, és engedjük Istennek, hogy miután lerombolta bennünk az ördög munkáit, Jézus királyi uralma valósuljon meg az életünkben. Imádkozzunk azért, és tegyünk meg mindent azért, hogy bennünk és általunk az Isten országa épülhessen. Isten szent lelke segítsen minket ebben. Amen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért te tökéletes világot teremtettél. Köszönjük neked, hogy a teremtésben minden igen jó volt, és minden a te dicsőségedet szolgálta. Bocsáss meg nekünk, amikor mi magunk is a saját életünk rossz döntéseivel és bűneivel, ellened való lázadásaival rontjuk és rongáljuk ezt a tökéletes teremtést. És bocsáss meg, amikor elhisszük a sátánnak, hogy ő a mi jótevünk, és nem tőled várjuk a kérdéseinkre a választ, a betegségeinkre a gyógyulást, a problémáinkra a megoldást. De köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te nem hagysz bennünket a bűneinkben, nem hagysz bennünket sötétségben. Köszönjük, hogy te azért küldted az Úr Jézus Krisztust, hogy visszahódíts bennünket magadnak. Szeretnénk, mennyei atyánk, az életünk fölötti tulajdonjogot is és használati jogot is átadni Jézus Krisztusnak, hogy egyedül övé legyen a mi életünk, hogy valóban őszinte szívvel és bizalommal és hittel mondhassuk el, hogy nem a magunkéi, hanem a mi hűséges megváltónknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk. Mert ebben van a mi életünk, és ebben van a mi örömünk is. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy rombold le bennünk az ördög minden munkáját, és építsd fel bennünk a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak az országát, hogy az ő uralma valósulhasson meg az életünk minden területén, és hadd lehessünk mi az ő országának, az ő uralmának a terjesztői, hadd lehessünk eszközök a te kezedben, a családjainkban, a munkahelyen, a baráti körben, az iskolában, a gyülekezetben, mindenhol Jézus országának építőivé válhassunk, a szavainkkal, a tetteinkkel, az egész életünkkel. Kérünk így, mennyei atyánk, áldj meg bennünket közösségként, gyülekezetként. Könyörgünk a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Imádkozunk gyülekezeteink kicsinyeiért, nagyjaiért. Te áld meg az iskolánkat, az óvodánkat, az ott folyó szolgálatokat, munkákat. Adj megtéréseket a diákok, a tanárok, a szülők között. És könyörgünk azért, hogy hadd válhassunk valóban közösségé, Jézus Krisztus köré gyülekezve és őt dicsőítve. Imádkozunk mennyei atyánk egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj ébredést a te szent lelked által, és különösen könyörgünk most az üldözött keresztjén testvéreinkért, hogy te erősítsd meg az ő hitüket, enyhítsd fájdalmukat, és ha kedves előtted, adj nekik szabadulást. Azért könyörgünk mennyei atyánk, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszszól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.